Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az év utolsó vasárnapján a 455-ös énekünket kezdjük énekelni, 455. dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, annak a legelső versét fennállva énekeljük. 455-ös énekünk első verse így kezdődik, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett 455-ös énekünknek a második és a harmadik verseit énekeljük. 455-ös énekünk második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik, a keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az. Vasárnapi istentiszteletünknek és együttlétünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki örökké való szeretettel szeretett minket, és kiterjesztette reánk az ő irgalmasságát. Amen. Kedves testvérek, Pál apostol életéről való sorozatunkat folytatjuk a mai vasárnapon. Az élőisten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom. A 19-es fejezetén járunk. Haladunk előre, egy nagyon különös történet következik, Szkéva főpap fiainak ördögűzési kísérlete. Hallgassuk az igét, apostolok cselekedetei 19-es fejezet, a 11. verstől a 17-es versig olvasom. Tehát apostolok cselekedetei 19-es fejezet, 11. verstől a 17-es versig olvasom. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és ezt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez az Efézusban lakó összes zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. Áldja meg az Úr az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk azt a csendességet, amelyre hívsz bennünket. Köszönjük azt az áldott közösséget, amelyben részünk lehet, ha letelepedünk lélekben lábaidhoz, hogy hallgassuk a te szavadat, és figyeljen a szívünk, a lelkünk tere át. Urunk, annyi hang vesz bennünket körül sokszor. Belőlünk is zakatolnak az érzések, a velünk történt eseményeknek hangjai, zajai, terhei, és ennek a világnak is megannyi zaja vesz körül bennünket. Hadd kérjünk téged, hogy teremts bennünk csendet. Hadd halljuk meg halk és szelíd szavadat, amely életet tud hozni belénk. Hadd halljuk meg az igédet, amely által a világot is teremtetted, amellyel bennünket is újjá teremthetsz, újjá tehetsz, meggyógyíthatsz, megvigasztalhatsz. Vágyunk erre a szóra. Tőled jövő mennyei szóra, arra a szóra, amely bennünket gyógyít, bennünket tesz egészen igazzá és megtisztít. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk ennek a gyülekezetnek minden tagját. Így kérünk téged a betegjeinkért, a szenvedőkért különösen, kórházban levőkért és nyomorúságban levőkért. Légy az ő erejük, támaszuk, gyógyítójuk és vigasztalójuk. Urunk, annyi ember lehet olyan bajban, amitről nem is tud senki, a szomszédja se, talán a mellette ülő sem. Te hallgass meg az ő imájukat is, és te adj nékik szabadulást, szabadítást, hadd éljék át az ima meghallgatás csodáját, szereteted, hozzánk lehajoló kegyelmét. Hadd kérjünk arra, hogy a felnövekvő ifjúságot is hatalmas erőddel, hatalmaddal vond magadhoz. Kicsiket, aprókat, ifjakat is valóban a szívüknél ragad meg, hogy el ne sodorja őket ennek a világnak hiúsága, csábítása, sok-sok bűnnek gyönyörűsége, amelyben oly sok fiatal elbukik. Vond igédhez és vond szerető lényedhez ifjainkat, lányainkat. Gyülekezet meg gyülekezetünknek is minden gyermekét. Jöjj, Urunk, és cselekedj velünk a te gondolataid szerint. Jézus evangéliumát dicsőítünk az ő győzelmért, bűntörlő irgalmáért, amelyben ma is reménykedünk. Áld meg a mai igét, és áld meg igédet befogadással a mi szívünket. Amen. Készüljünk énekszóval, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 466-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak a második versét énekeljük. 466-os énekünket keressük ki, és annak a második verszakát énekeljük most. 466-os ének második verse így kezdődik. Szívemet töltse be kegyelmed ereje buzgósággal.
Thank you.
bizonságtételem alapígéje írva található János apostol első levelében, János apostol első levelének a harmadik fejezetéből a 8. vers B részét olvasom, tehát 1 János 3.8b az igehelyünk, hallgassuk ezt a rövid mondatot figyelmes szívvel. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Még egyszer olvasom, azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, én nagyon szeretem a Bibliában azokat a történeteket, amikor Isten országának a hatalma csodálatosan megnyilvánul. Az embert felemeli, felüdíti, amikor meglátja, hogy az Isten országának végtelen hatalma itt a sötétség birodalmában, itt ebben a bűnbe esett, megátkozott világon nyilvánvalóvá lesz és kitűnik. Csodálatos történet van előttünk a mai vasárnapon, és ebben is megnyilvánul az élőisten országának végtelen hatalma és szeretete. A történetben látható és meglátszik az ördög országának a dolga is. Különös történet ez, és hadd kezdjem avval, hogy ébredési időkben nagyon gyakran tapasztalható különös kisiklás, Isten nevével való visszaélés. Olyan történeteket lehet hallani ébredési időkből, amikor az ördög megpróbálja az Isten országának a köpenyét magára ölteni, jön hamis álarcban, hamis köpönyekben, kiadva magát a világosság angyalának, de mindig lelepleződik, Isten lelke nyilvánvalóvá teszi az ördögnek a kudarcát. A mai történet, amelyet olvastunk, így kezdődött az a bibliai szakasz, hogy Isten Efézusban nem mindennapi csodákat tesz. Betegek gyógyulnak meg, sőt, még Pálnak a ruhái is annyira hordozzák Istennek az áldását, hogy a Pál testén levő kendőket és a kötényeket is, ha elvitték a betegekhez, azok nem csak a betegségekből gyógyultak meg, hanem a megszállottak is, a démonoktól megszabadultak. Különleges csodák. Ébredés van Efézusban, látható volt az ördögnek a munkája is, hiszen 3 hónap után ott kellett hagyni a zsinagógát, de látható, hogy Isten igéje terjed, egész Kis-Ázsia meghallja az Úr Jézusról való örömhírt, és Isten pecséteket tesz az ige mellé, jeleket és csodákat tesz, hogy megpecsételje. Ez az evangélium, amelyet Pál hirdet, ez igaz, ez hiteles, erre a te életedet teheted rá. És itt jön az ördögnek a burkolt támadása, amikor megpróbálja magát álcázni a világosság angyalának. Arról olvastunk, hogy a vándorló zsidó ördögűzők, akik ugye abban a sötétséggel fertőzött területen ugye sok-sok pénzt kereshettek, rengeteg megszállott volt, mint kiderül az igéből Efézusban, akiket pénzért ugye felbéreltek ezeket az ördögűzőket, hogy hát valamit csináljanak már a megszállottakkal. Na felfedezik, hogy hát ez a Pál, ez hatalommal tud szólni a démoni lelkeknek, kiűzi őket Jézus neve által, és megpróbálják Jézus nevét ők is használni. Ők nem az Istentől felhatalmazva használják, nem is hittel, úgy használják, mint valami varázsformulát. Íme, amikor a kereszténységbe babonaságot csempész az ördög, Jézus nevét nem lehet így varázsformulaként használni, de ezek a zsidó ördögűzők megpróbálják. Tudósít a Biblia arról, hogy valami ilyesmit szoktak mondani, hogy kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Hát, nézzük meg, milyen ez a hatás, ha nem az használja Jézus nevét, aki erre illetékes. Szkéva főpap, egy zsidó főpapnak a 7 fia is ördögűzésből él. Felhasználják Jézus nevét a maguk céljaira, önző módon. Úgy gondolják, hogy így hatékonyabban tudunk majd ördögöt üzni. Valami varázsformulát használat ez a Pál is, gondolják ők, és elmennek ördögöt üzni egy megszállotthoz. Ugyanígy felhasználják Jézus nevét, de különös dolgot szól vissza a megszállott emberben levő démoni lélek. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok. Szinte érződik a mondat végén ez a gúnyos, hogy az ördög kigúnyolja ezeket az embereket, pontosan tudva, hogy ők nem jogosultak Jézus nevének a felhasználására. egy megszállott ember ugrik rájuk, 7 felnőtt férfira, legyűri őket, letépi róluk a ruhájukat, ruha nélkül, megszégyenülve, megverve menekülnek el, és egész Efézus városa tudomást szerez erről a kudarcos ördögűzésről, és félelemmel gondolnak Jézusra, Jézus nevét tisztelettel veszik ajkukra, Isten neve megdicsőül ebben a történetben is. Nézzük a tanulságokat. Az első nagyon-nagyon fontos tanulság, hogy vannak helyek, vannak városok és területek, ahol a sötétség különösen gyökeret vert, ahol teret nyert a sátán magának. Efézus városa, bár ébredés van, megtudhatjuk majd a következő vasárnapon olvasott igerészből is, hogy tele van okkultizmussal. Az ördögnek egy bástyája Efézus. Tele van ez a város megszállottakkal, bűnösökkel, tele van ez a város varázslással, okkultizmussal foglalkozó emberekkel. Ez a sötétség egyik fellegvára, Efézus, és ezeken a helyeken Isten különösen ügyel arra, hogy az ő szeretetének az evangéliuma, az ő országának a hatalma csodálatosan megnyilvánuljon. Ebben keresendő ez a sok-sok csodának a mikéntje és az oka. Miért tesz itt Isten ennyi csodát? Azért, mert Isten országának az épülése szükségessé teszi, hogy ahol különösen nagy erővel van jelen az ördög, ott különösen nagy erővel mutassa meg Isten végtelen hatalmát, szabadítását, örökké való szeretetét. Ezért ad Isten Efézusban különös csodákat. Pál testén még a ruhák is gyógyító erővel bírnak, értsük ezt jól, nem eretjék ezek, nem a kendő tette a csodát, hanem az Isten tette a csodát, mégis Isten megadta, hogy itt Isten országának a céljai érdekében megmutatkozzék Jézus Krisztusnak a hatalma. Isten ma is így cselekszik. Mi nem mondhatjuk meg neki, hogy hol tegyen csodát és mikor. Isten ma is cselekszik ugyanúgy csodát, ha az ő országának a céljai ezt szükségessé teszik. Aztán nagyon fontos ezt is látni a második pontunk, hogy már a Biblia szinte így írja, hogy Isten nem mindnapi csodákat tett Pál keze által, mégsem Pál tette a csodákat, hanem maga Isten tette a csodákat. Pál csak eszköz volt, aki Istennek odaadta magát mennyei célokra, de soha nem Pál tette ezeket a csodákat. Mindig Isten a cselekvő. Látható azonban ebből a mondatból, hogy Isten nem a mennyből emberi eszköz kikerülésével tette a csodákat, hanem emberi eszközt használt fel. Tetszett Istennek, hogy Pál által mutassa meg az ő hatalmát. Ebből megtanulhatjuk, hogy mi porférgek, halandó senkik, ha odaadjuk magunkat az Istennek, az Úr hatalmának, kegyelmének, szeretetének csövei lehetünk. Továbbító eszközeivé válhatunk. Vajon odaadjuk-e magunkat Istennek eszközül? A te életed milyen lelkiségnek szócsöve vagy továbbító csatornája? Isten hatalmáé, Jézus szeretetéjé, vagy valami egészen más lelkiségnek a csatornája? Rendelkezésére állsz-e az Istennek? Nagyon benne van ebben a történetben ez a hozzánk intézett kérdés is. Rendelkezésére állsz-e az élő Istennek? A harmadik tanulság, hogy nem állhatunk meg soha csodáknál. Ezt is meg kell tanuljuk, ami szívünk borzasztóan szereti a csodákat. Ahol csodák vannak, oda sereglenek a tömegek, mindenki leesett állal bámul, mindenki csodát szeretne látni, és az embernek ez egy nagyon rossz tulajdonság, hogy mi le tudunk ragadni a csodáknál, és le tudunk ragadni az emberi eszközöknél. Hát az ige azt mondja nekünk, hogy se a csodáknál ne ragadjál le, se pedig az Isten által használt emberi eszközöknél se ragadjon le a te életed. Isten maga a cselekvő, és ahogy a reformátorok tanítottak bennünket, hogy soli Deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség, maradjon bennünk is ez a reformátori alapelv. Ha átélünk saját életünkben vagy környezetünkben különleges gyógyulást, kegyelmének kiáradását Istentől, dicsőítsük egyedül őt. dicsőítsük mindig Istent egyedül. Beszéljünk most Kéva főpap fiairól. Egy zsidó főpapnak a fiai, ők, tehát egy törvénytudó, egy írástudónak a gyermekei, és egyből szemet szúr, hogy mi is az ő foglalkozásuk. Léviták ők, Isten igének a hordozóivá és tanítóivá kellett volna, hogy legyenek. Erre ők vándorló ördögűzéssel foglalkoznak. Nagy kereslet volt ezekre a mesterségekre, egy ilyen okkult dolgokkal foglalkozó városban, jó pénzkereseti lehetőség volt, és a zsidókra sokan úgy tekintettek, mint valami különleges népre, hiszen ők egy Istenben hisznek, hihetetlenül jól felépített törvényrendszerük van, nagyon szigorú vallásosság szerint élnek. Vándorló zsidó ördögűzőkből Efézus városában sok volt. Szkéva főpap 7 fia pedig, Isten igét kellett volna hordozniuk, avval foglalkoztak, amitől a zsidó ószövetségi törvény szigorúan tiltotta őket. A Mózes 5. könyvének a 18. részében, tanítványképzőn mostanában többször felolvastuk, nagyon komolyan megvan írva, hogy mivel nem szabad a zsidó embernek foglalkozni. Semmilyen varázslással, semmilyen szellemidézéssel, semmiféle okkult dologgal, jövendőmondással, jóslással, ezt megtiltotta Isten az ő népének. Ezek a bűnök különleges kategóriába esnek. Az 5 Mózes 18 azt mondja, hogy az a személy is utálatossá válik az Isten előtt, aki ilyeneket cselekszik. Tehát az ember okkult bűnökbe keveredik, a lénye is utálatos lesz az Isten előtt. Más bibliai igék kihangsúlyozzák, hogy Isten a bűnöst szereti, a bűnt utálja, de itt, amikor az ördöggel cimborál valaki, és ezekben a bűnökben az ördögtől kér segítséget, itt a Biblia így él, hogy az a személy is utálatossá válik az Isten előtt, aki ilyet cselekszik. Ezekben nem szabad belekeverednünk. Sohasem. Szkéva főpap fiai a mózesi törvény ellenére avval foglalkoznak, amitől Isten törvénye őket tiltja. Nyereségvágyból, pénzszerzés céljából, önző módon. Ebből azt is láthatjuk, hogy a származás nem óv meg bennünket attól, hogy rossz utakra tévedjünk. Nagyon sokan gondolkodnak így, hogy áldott hívő édesapáknak, szülőknek a gyermekei biztos, hogy áldott hívők, nem feltétlenül. Sőt, nagyon sok példát látunk erre, hogy áldott életű embereknek a gyermekei vagy unokái egészen más utat járnak és választanak, mint amit a hívő szüleik. Sajnálatos módon van ilyen. Imádkozzunk mindig a gyermekeinkért és unokáinkért. Hát mi a bűnük Szkéva főpap fiainak? Szkéva főpap fiai találkoznak Efézusban Pállal is, és az evangéliummal. Találkoznak Jézus Krisztus evangéliumának a hatásával és a hatalmával. Bele kellene döbbenniük, hogy itt megmutatkozik az Isten hatalma. Amit ők megpróbálnak ugye saját céljaikra használni, az Pál életében nyilvánvalóvá lesz. El kellene mindenkinek gondolkodni, aki találkozik Jézus evangéliumával, hogy a legcsodálatosabb találkozás ez. Találkozni az evangéliumban Isten szeretetével, bűntörlő, bennünket megmentő hatalmával, ez bennünket össze kellene törjön. Le kellene nyűgözzön. Szkéva főpap fiait azonban sem nem összetöri, sem nem indítja alázatra, bűnbánatra, nem úgy gondolják, hogy ellopjuk Páltól ezt a varázsformulát, felhasználjuk önző módon a saját céljainkra. Hatékonyabbá tesszük a mi ördögűzésünket, felhasználjuk Jézus nevét, tehát ennek a Jézusnak a nevét, akit ez a Pál hirdet. Döbbenetes dolog, de ki kell mondani, hogy Jézus neve az a név, amellyel a világ történelemben a legtöbbet visszaéltek. Jézus nevében rengeteg gyilkosság történt, csak gondoljunk az inkvizícióra, gondoljunk a keresztes háborúkra, és gondoljunk akár a mai korokban, amikor Isten nevét valaki hamisan veszi a szájára, Isten nevével rengeteg mindent tudunk palástolni, mentegetőzéseinkben szépen belevonjuk Istent vagy az ő igéit, Ez mind-mind a 10 parancsolat azon részének a megsértése, hogy Isten nevét hiába szádra nevet. Szkéva főpap fiai ezt is megteszik. Elmennek ördögöt űzni, Jézus nevével és kudarcot vallanak. Visszafelel ez a démon a megszállott emberből, Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok. Megveri, elkergeti őket. És itt egy kicsit megállunk, nem kevesebb, mint 8 tanulsága van ennek a kicsiny mondatnak, amelyet mond a megszállott emberben ez az ördögi lélek, és nagyon fontos dolgokat tanulhatunk itt meg. Az első ilyen, hogy te lehetőleg ne álljál szóba a sötétséggel. Isten nem bíztat bennünket ördögűzésre. Annak ellenére, hogy még hivatalosan a katolikus egyházban is van ördögűzéssel foglalkozó katolikus papa Vatikánban, a Biblia erről nem buzdít bennünket. Egy-két apostol és az Úr Jézus maga is üzött ördögöt, különleges isteni megbízással lehet ilyet cselekedni. Nekünk azt mondja ez az ige, hogy te ne beszélj, ne lépj kapcsolatba a sötétséggel. Ne állj szóba vele. A második, hogy felhatalmazás nélkül nem lehet a sátán országára támadni. Felhatalmazás, mégpedig isteni felhatalmazás nélkül nem lehet a sátán országára rátámadni. Körbe fog nevetni bennünket az ördög. Ugyanúgy, hogy Szkéva főpapnak a fiai is megszégyenültek, és gúnyosan a sátán mondta nekik, hogy hát ti kik vagytok? Hát ti senkik vagytok nekem. Így mi is járatunk, ha isteni felhatalmazás nélkül mi neki támadunk az ördög hatalmának. Jézus győzte le az ördögöt. Nem mi fogjuk az ördög hatalmát megtörni. A harmadik, hogy nem mindenki használhatja Jézusnak a nevét. Erre is felhatalmazás kell. Pálnak volt Istentől felhatalmazása arra, hogy Jézus nevét hatalommal használja. Akár démonokkal szemben is. Ő ezt megtehette, volt neki Istentől erre felhatalmazása. Nagyon keveseknek van az egyház történelemben. Szinte a két kezemen megszámolhatom, hogy hány embernek. Nem jogosít fel bennünket ördögűzésre sem teológiai végzettség, sem lelkészi palást, csak ha Istentől erre valaki igazi felhatalmazást nyer, mint Pál apostol. A negyedik tanulság, hogy a sötétség erői meg tudják különböztetni a valódit a hamistól. A sötétség erői meg tudják különböztetni a valódit a hamistól. Pontosan tudták, ki az a Pál. Tudtak Pálról, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok. Pontosan tudják, hogy ki az, akinek a szavára nekik takarodni kell, de meg tudják különböztetni a hamist. Pontosan tudják, hogy Szkéva főpap fiai nem árthatnak ő nekik. Nem jogosultak Jézus nevének a használatára. És a Szkéva főpap fiai mondják ezt nekik, akkor nincsen az őket kiűző hatalom ott ebben a szóban. A sötétség erői bizony pontosan tudják, hogy hol tart az életünk. Meg tudják különböztetni a valódi hívő embert a hamisítottól. Az ötödik, legyűri és megszégyeníti őket az ördög, azokat, akik Isten nevével így hiába élnek vissza. Ott az ördög arat győzelmet, és ne csodálkozzunk ezen. Ha felhatalmazás nélkül támadunk az ördög országára, csak kudarc és vereség lehet az élmény. Csak ez lehet az osztály részünk. A hatodik, hogy egész Efézusban tudtak erről. Erről az eseményről az egész városban mindenki értesült. És odaírja a Biblia, hogy félelemmel gondoltak Jézus nevére. Megtelt mindenki félelemmel, és elkezdték tisztelni Jézus nevét. Rá döbben Efézus városa és annak minden lakója, hogy Jézus neve egy olyan név, amelyet tisztelni kell. Nem lehet Jézus neve mellett csak úgy közömbösen, közönösen elmenni. Ez a név, ez hatalommal bíró név. És észreveszik, hogy nem mindenki használhatja Jézus nevet. Itt olyan mennyei erők vannak, amely előtt az embernek le kell borulni. Itt Istennek olyan hatalma nyilvánul meg, Jézusban olyan szabadítása tud megnyilvánulni, amely az egész emberi életet meg tudja menteni. Jézus nevét tisztelni kell, és egész Efézus elkezdi tisztelni Jézus nevét. Azok is, akik nem lettek keresztjének, ennek a történetnek a hatására tisztelni kezdik az Úr Jézus nevét. A hetedik tanulság, hogy ne utánozzuk Jézus szolgáit. Azért, mert Pál ördögöt üzött, mi nem jöhetünk oda, meg a többi efézusi hívő sem jöhetett oda, hogy akkor mi is megpróbáljuk. Mennyien van a kereszténységben? Mennyiszer próbálnak hívő emberek más hívőket utánozni? Annak sikerült, annak megy, az így csinálja, akkor én is így csinálom. Nem ebben van a siker. Sőt, a Biblia nem is sikerről beszél, hanem mindig áldásról. A siker egy világi kifejezés, az áldás mennyei kifejezés. És a nyolcadik, ne használjuk az Úr Jézus nevét önző módon a saját céljainkra. Ne használjuk mentegetőzésre, ne fonjuk bele olyan mondatokba Istent, amely dolgokhoz nincsen Isten drága kegyelmének érintő köze, ami nem engedtük be oda az Istent. Csak megpróbáljuk a szavainkkal oda tuszkolni, hogy valamit fedezzünk. Önző dolgainkat, bűneinket, ami szívünk gonosz útjait. Mennyi és mennyi ilyen palástot ölt az ember szavakban gonosz tettekre, akkor Isten nevét oda vigyesszük. Ne használjuk fel Isten nevét, Jézus nevét önző módon a saját céljainkra. Isten pontosan tudja, hogy ha így teszünk. Az az ige, amelyet olvastam a János első leveléből, nagyon ide kívánkozik, azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Drága ige, kevesen látják úgy ennek a világnak a dolgait, hogy itt a sötétség birodalma teret nyert. A bűneset óta az ördög hihetetlenül megvetette a maga lábát. Ha végignéztek az emberiség történelmén, ezt kell látni, hogy itt mi bűnt bűnre halmoztunk. Sebet, vért, kint okoztunk. Tele van ez a föld háborúkkal, gyilkossággal, gonoszsággal, tisztátalansággal, a másik ember meggyalázásával, tönkretételével. Iszonyatos mennyiségű hazugság van ezen a világon. Az ördög birodalma. De jött valaki, akinek van hatalma az ördög munkáit lerombolni. És Jézus betlehemi születését János apostol csodálatosan így fogalmazza meg, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jött Jézus, és ő neki ez volt a küldetése, hogy az ördög munkáit lerontsa. Lerontsa ebben a világban, megtörje a hatalmát. Azért jön Jézus ma is az ő igéjében és lelkével, hogy a te életedben és a te szívedben is lerontsa a sátán munkáit. Higgyétek el, hogy akár itt közöttünk is ülhetnek olyanok, akiknek a szívében ördögi építmények vannak. Meg nem vallott hazugságok, rendezetlen bűnök, titkok, hűtlenségek, bálványimádások és varázslások, babonaságok, az ördög munkáit le kell rombolni. Két héttel ezelőtt az egyik hittanórán beszélgettünk a gyerekekkel, és mondja az egyik ötödikes hittanos, katolikus iskolában ráadásul, hogy ők szellemet idéztek néhányan. Én annyira megdöbbentem, hogy az egyik legdurvább bűnt tudatlanul, balgán, ostobán hittanosok, akik az Isten igéjét tanítják, elkövetik. Elővettem a Bibliát, felolvastam nekik az 5 Mózes 18-ból azt a kicsiny részt, 9-től a 14. versig, döbbenten hallgatták. Mondtam neki, gyermekek, ilyet viccből sem lehet, poénból sem lehet ilyet csinálni. Az ember lelkére olyan démoni láncok csattannak, nem is hinnétek. Ilyet nem lehet elkövetni, büntetlenül. Döbbenten hallgattak. Azóta aztán az egyik fiamtól tudom, hogy sokkal többen végeztek katolikus iskolába, szellemidézést. Itt tartunk. Mi azt tanítjuk a gyermekeknek, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa, ők meg segítenek az ördögnek építeni az országát. Csak Jézus hatalma törheti össze ezeket a láncokat. Jézus azért jött, hogy a megkötözöttekről levegye a láncokat. Az alkoholistáról levegye a szenvedélyláncát, a paráznáról a bujaságláncát, a varázslást, a babonaságot cselekvőről az ördögnek a megkötöző láncait, a hazug emberről a hazugság lelkének a láncát. Nincs másnak hatalma ezt megtenni, csak Jézusnak. És ő azért jelent meg, ha van közöttünk olyan, aki tudja, hogy valami megkötözöttségben van, mert valamiben újra és újra elbukik, hadd mondjam az örömhírt. Jézus leveheti rólad a láncot. És ő azért jött, hogy levegye, letörje. Nincs másnak hatalma rólad levenni ezt a láncot. Csak Jézusnak. Kiálts hozzá, imádkozz hozzá, hogy törje össze lelkedről a démonoknak a láncait. Isten szent lelkének drága munkája, kiáradása, amikor megszabadul egy megkötözött. Amikor szabaddá lesz, és érzi a lelkében, hogy békességet találtam, kegyelmet találtam, és az ördögnek a láncai lehúltak rólam. Ezt cselekszi meg a Jézushoz menekülő megkötözöttel az Isten kegyelme. Bátran mehetsz hozzá. Ő megcselekszi ezt veled. Különös záró történetet hoztam ma elétek, hozok ma elétek. Egy amerikai család, megtörtént eset ez is, egy amerikai család úgy gondolta, egy tehetős család, hogy fogadnak egy hivatásos életrajzírót, és az idős édesapjuknak ez lesz az ajándék, hogy megiratják a hivatásos életrajzíróval a család felmenőinek a élettörténetét. Ott lesz gyönyörűen, megvették a vaskos fehérlapú albumot, hogy majd abba a hivatásos életre az író mindent megcsinál, megadtak minden adatot, aztán eszükbe jutott, hogy hoppá, hát van a családnak egy fekete báránya, George bácsikájuk, aki annak idején gyilkosságot követett el, és hát Amerikában villamos székben végezték ugye a gyilkosságért. Mondták ennek a hivatásos életre az írónak, hogy hát itt van ez a George bácsika, lehet, hogy őt ki kellene hagyni az életrajzírásból. De megnyugtatta őket ez az életrajzíró, hogy nincs itt semmi probléma. Meg lehet oldani úgy, hogy gyönyörűen meg lesz fogalmazva, hogy semmi kellemetlenség meg szégyen nem éri majd az édesapjukat, önöket, hogyha majd elolvassák a megfogalmazást. Hát a következőképpen fogalmazta meg George bácsikának a villamos székbe került gyilkosnak a történetét az életre az író. George az alkalmazott elektronikával állt kapcsolatban egy állami intézménynél, és miután nagyon szoros kötelek fűzték őt a székéhez, halála mélyen megrázó volt. Miért mondtam el a történetet? Azért, testvérek, mert akár halálunk után mondhatnak rólunk ilyen kozmetikázott dolgokat, amelyek gyönyörűen elpalástolják a mi varázslásainkat, hazugságainkat, a mi életünknek sok-sok gonoszságát. Higgyétek el, nem számít, hogy mit mondanak rólunk a halálunk után ezek a kozmetikázott mondatok, vagy akár ilyen hivatásos, felvérelt életrajzírók, hogyan ollóznak és manővereznek a szavakon. Isten mindent tud a te életedről. Itt van Szkéva főpap fiainak története, ott van Pál apostol efézusbeli munkálkodása. Isten mindent tökéletesen tud és lát. Isten előtt egyetlen egy dolog törölheti el a mi szégyenünket, kudarcainkat, a mi gonosz bűneinket, és ez a Jézus Krisztus vére és az általa való kapott kegyelem. Ez fog számítani. Itt a földön megmostad-e a te ruhádat a bárány Jézus vérében? Megmosakodott-e a te életed Isten kegyelmének a tengerében? Elfogadtad-e megváltódnak Jézust? Nem fog számítani a felbérelt, szavakkal jól bánó életrajzíró. Csak az, hogy Jézussal minden rendezve van-e. Isten ismer téged. Tudja a te titkaidat, a te dolgaidat. És vágyva vágyik arra Isten fia, elévít, és ő rendezhesse. Megteszed-e ma? Amen. A 459-es ének harmadik versével feleljünk az ige hirdetése, testvérek. 459-es ének harmadik versét énekeljük. 459-es dicséretünket keressük ki, annak a harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik. Örök kőszára állva a lelkem megpihen, nyugszom atyám házában, Jézus kegyelmében. Hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Urunk, minden olyan történetért a Bibliában, és életünk folyamán minden olyan eseményen, amikor a te országod, hatalma, szívednek szeretete nyilvánvalóvá lett. Köszönjük életünkben is az ilyen eseményeket. Köszönjük, hogy te sokszor megmutattad már hatalmadat, nem csak a bibliai időkben, megmutattad a reformációkor, ébredési időkben, és megmutattad saját személyes életünkben is, amikor átéltünk szabadításokat, gyógyulásokat, kegyelmednek felemelő erejét, egészen nyilvánvalóvá tetted, hogy hatalmas ereje van országodnak. Köszönjük neked, hogy hiába az ördög minden ereje, próbája, a pokolnak támadása, te vagy a győztes. Áldott légy Úr Jézus győzelmedért, hatalmadért, szabadító szeretetedért. Köszönjük, Urunk, hogy Szkéva főpap fiainak története reánk maradt. Így akartad ezt, hogy tanuljunk belőle. Hogy lássuk, hogy a te neved hatalommal bíró név, de nem mindenki jogosult ennek a névnek a használatára. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket arra, hogy a te nevedet ne használjuk visszaélve. Ne használjuk önző módon a saját céljainkra, hanem csak nagy tisztelettel, irántad való szeretettel, hódolattal vegyük ajkunkra. Urunk, dicsőítünk téged, hogy a Jézus név szabadítót jelent, és te valóban szabadítóként jöttél erre a világra. Azért jöttél, hogy lerontsd a sátán munkáit. Lerontsd a mi szívünkben is, a mi életünkben is, az ördög minden munkáját. Köszönjük igédet, amely tanít, tanácsol, vezet. Köszönjük a Bibliánkat, amelyből az élet minden területére megtalálhatjuk gondolatodat, tanácsodat. Járass bennünket az élet ösvényén. Vondd lábainkat az élet útjára, és szívünket vondd magadhoz. Gyógyíts meg betegjeinket, Urunk, és szabadíts meg a megkötözötteket. Vigasztald a szomorkodókat, és támogasd az erőtleneket. Kiáltunk hozzád a mélyből, kiáltunk hozzád életünk nyomorúságaiból. Jöjj, szabadító Istenünk! mutasd meg szeretetedet, kegyelmedet, lelked hatalmát. Dicsőség legyen neked mindenért. Amen. A csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda bátran a szabadító Jézushoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk Terztégen Gellértnek, a nagy lelki gondozónak az éneke. Ezzel kezdtük istentiszteletünket, és ebből az énekből éneklünk most zárásként is. 455-ös éneket keressük ki ismét. 455-ös dicséret, 4., 5. verseit énekeljük. 455-ös énekünk 4. verse így kezdődik. Zarándok módra járva legyen kezünk üres.
Zarándok módra járva, legyen kezünk üres, csak terhet vesz magára. Keresztül minden.